Ügyészségi nyomozás. Gergényi Péter ellen nem nyomoznak, a rendőrségi azonosító hiányával összefüggésben azonban igen. Bérharc. A közféra és a vasúti dolgozók szakszervezetei sem riadnak vissza a sztrájk szervezésétől. Most reper amerikai katonák ellen. 8 tengerészgyalogos, 24 polgári személyt ölt meg Irakban.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. A fővárosi főügyészség cáfolta azt a sajtóértesülést, miszerint nyomozást indítottak a budapesti rendőrfőkapitány ellen. Morvai Attila ügyészségi szóvivő elmondta, a budapesti nyomozóügyészség valóban elrendelt nyomozás közérdekű adatokkal való visszaélés gyanúja miatt, de ismeretlen tettes ellen.
A feljelentő azért fordult az ügyészséghez, mert álláspontja szerint a budapesti rendőrfőkapitány közérdekű adatokkal való visszaélés büntettét követte el azzal, hogy a nyilvánosság előtt letagadta Bene László országos rendőrfőkapitány határozatát, amelyben engedélyezte a rendőröknek az azonosító jelvény mellőzését az ominózus napon. Sőt, akkor Gergényi Péter azt állította, hogy a jelvények egyszerűen lehullottak az egyenruhákról.
Azt vizsgáljuk, hogy a feljelentésben foglaltak igazat-e, avagy sem, hogy nem történt-e bármilyen jellegű bűncselekmény, és ezen belül elsősorban közérdekű adatta visszaélés. Ha esetleg úgy látjuk, hogy történt, utána jöhet a második lépcső, azt kell akkor megvizsgálni, hogyha történt bűncselekmény, azt kikövette el.
Híradónk megkereste a BRFK-t, ám ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Gergényi Péter nem nyilatkozik. Az ügyészség úgy tájékoztatott, az október 23-ai eseményekkel összefüggésben 170 ügyben nyomoznak, bántalmazás hivatalos eljárásban vétség miatt. Eddig még egyetlen gyanúsított sincs. Ezért a bűncselekményért akár 2 évig terjedő büntetést is kiszabhat a bíróság.
A Fidesz számára elfogadhatatlan, hogy a kormány 3 milliárd forintot ad a rendőrségnek tömegoszlatáshoz használatos eszközök beszerzésére, közölte Szijjártó Péter. A Fidesz szóvivője szerint a kormány újabb bíztatást, újabb eszközt ad a rendőri brutalitáshoz. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a 3 milliárd forintból 15-20 bezárásra ítélt kórházat lehetne megmenteni, adósságát rendezni. Február 21-én sztrájkba léphet a közszféra, ha nem születik a tárgyalásokon is számukra elfogadható döntés a jövő évi béremelésekről. A helyzet a versenyszférában sem jobb. A szakszervezetek elutasították a szakmunkások bérminimumáról tavaly megkötött és 3 évre szóló egyezség felfüggesztését.
A minimálbér megállapodástól való eltérést a munkaadói oldal kezdeményezte. Az érdekképviseletek azonban nem fogadták el, mondván nincs felhatalmazásuk a több 100 000 szakmunkást hátrányosan érintő lépésre. A munkáltatók ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy emiatt arányosan csökkenteni fogják a jövő évi béremelésre tett javaslatukat. A közszférában még szintén nem született megállapodás a jövő évi emelésről, noha a szakszervezetek a korábban követelt 9-10%-ról 6,5%-ra mérsékelték követelésüket.
Amennyiben január 31-ig nem sikerül megállapodnunk, hogy jeleztük, akkor február 1-én kiadunk egy országos közszolgálat és sztrájkfelhívást február 21-ére. És ez akkor nyilván azt jelenti, hogy a közszféra különböző szektoraiban, közoktatásban, az egészségügyben, kulturális szférában, közigazgatásban, sőt a fegyveres szolgálatoknál is, ha nem is sztrájk, de valamiféle más megnyilvánulás lehetséges.
A versenyszférát érintő csütörtöki megbeszélésen a kormányt Csizmár Gábor képviselte. A munkaügyi tárca államtitkára azt mondta, a korábbi 5,5-6%-kal szemben a kabinet 5-9% közötti emelést tart elfogadhatónak a jövő évre. A tárgyalások január 5-én folytatódnak.
Megegyezés nélkül zárult a vasúti szakszervezetek és a MÁV vezetőinek mai tárgyalása. Ha a két ünnep között sem sikerül megegyezniük a jövő évi bérekről és a kollektív szerződésről, akkor januárban a szakszervezetek készek a sztrájkra is.
A mozdonyvezetők, illetve a vasutasok szakszervezete, valamint a mérnökök és technikusok szabad szakszervezete a pályavasúti dolgozók szakszervezetével együtt ma ismételten sikertelenül tárgyalt a MÁV vezetőivel arról, hogy 2007-ben növekedjen a vasutasok reálkeresete és legyen ismét kollektív szerződés.
A MÁV még nem tart ott abban, hogy olyan béremelési javaslattal jöjjön elő, ami a szakszervezetek számára elfogadható. A szakszervezetek 20%-os bruttó keresetnövelési igényt jelentettek be, de nyilván az a tárgyalási alapja a szakszervezeteknek. A MÁV-nak a javaslata ettől messze elmarad még.
A pályavasúti dolgozók eltökéltek abban, hogy akár sztrájkkal is nyomatékot adjanak bérkövetelésüknek. Ezért már sztrájkbizottságot is alakítottak. Dolgozóik átlagbére nettó 70 ezer forint.
A szakszervezetünk azért alakította meg a sztrájkbizottságát, hogy tudva levő dolog, aki békét akar, az készüljön a háborúra. Amennyiben még sincsenek megállapodások, akkor a sztrájkbizottság fogja meghatározni a következő lépését a szakszervezetnek. Ez dátumban körülbelül január 10-e magasságára, amennyiben addig nem lesz megállapodás.
A MÁV illetékesei nem kívántak nyilatkozni a folyamatban levő tárgyalásról.
Az MSZP 21 pontban foglalta össze azokat a témaköröket, amelyekkel jövőre foglalkozni szeretnének, amelyeket 2007 kihívásainak tartanak. A Fidesz a következő évről úgy vélekedett, a megszorítások miatt megélhetési válságba kerülnek a családok.
A nagyobbik kormánypárt szerint tisztázni kell, hogy hol van az állam határa, és azt is el kell dönteni, hogy vasbetonba vagy szürke állományba fektessünk be jövőre, fogalmazott Szanyi Tibor. A szocialisták szerint a többi között változtatni kell a kormányzati gondolkodásmód bezártságán is. Az embereket be kell vonni a célok megértésébe, megvalósításába.
Elsősorban a civil szféra megerősítése lenne feladat, vagy pontosabban hagyni, hogy ők megerősödjenek. És itt föl kell tenni nagyon erősen azt a kérdést, hogy milyen kritikai jogosultságok vannak a társadalom különböző szeleteiben.
A politikus szerint a következő 5-10 évben állandó változásra kell berendezkednünk. Koszorús László fideszes országgyűlési képviselő mindenre reagálva azt mondta, azzal, hogy a szocialista frakció tegnap megszavazta a 2007. évi költségvetést, Gyurcsány Ferenc cinkostársává vált. Úgy fogalmazott, ez a leszakadás költségvetése, a miniszterelnök hazugságainak árát pedig azok fogják megfizetni, akik egyáltalán nem tehetnek arról, hogy az ország ilyen helyzetbe jutott.
A Fidesz ezért továbbra is azt tartja a legfontosabbnak, hogy az emberek demokratikus körülmények között, azaz népszavazáson mutassák el véleményüket a jövőjüket illetően, illetve az ország helyzetével kapcsolatosan.
A szabaddemokraták szerint 2006 tanulságai közé tartozik, hogy Magyarországon nem lehet kormányt buktatni alkotmányon kívüli eszközökkel, hogy párbeszédre van szükség a politikai erők között, illetve hogy akkor is fel kell vállalni a reform lépéseket, ha azok népszerűségvesztéssel járnak. Az SZDSZ elnöke kijelentette, támogatják a 2007-es költségvetést, az államháztartás egyensúlyának helyreállítását. Kunce Gábor úgy vélte, az egészségügy elkezdett reformját a több biztosítós rendszer bevezetése foglalja majd keretbe.
Mert meggyőződésünk, hogy az a verseny, amit ez indukálna, természetesen egészségügyről lévén szó, nagyon szabályozott körülmények között szolgálja majd igazán a betegek és a biztosítottak érdekeit.
Lesújtónak nevezte a kormány eddigi reform terveit Herényi Károly. Az MDF frakció vezetője szerint a jövő évi költségvetés legfőképpen a középosztályt sújtja, ráadásul csökken az ország versenyképessége is. Az MDF továbbra is követeli a megtakarítások megadóztatásának eltörlését.
A polgári gondolkodás lényege a felelősség és a gondoskodás, a megtakarítás. Egy kormány, amely a jövőre gondol, nem büntetheti azokat az embereket, akik nem felélik a vagyonukat és a jövedelmüket, hanem megtakarításokkal próbálják a jövőjüket és a családjuk jövőjét biztosítani.
Vladimir Putyin orosz elnök egynapos látogatást tesz Kijevben 2 évvel az ukrajnai narancsszínű forradalom után. Putyin a nyugatbarát Viktor Juscsenko államfővel és az oroszbarát Viktor Janukovics miniszterelnökkel ül tárgyalóasztalhoz. A két oldalú kapcsolatok mellett az orosz importgáz ára körüli ellentétek megvitatása, valamint a krími orosz fekete-tengeri flotta ügye szerepel. Most további külpolitikai híreink röviden.
17 órán át péntek hajnali 3-ig tartott a francia kormányfő kihallgatása a Clearstream botrány ügyében. A bírák arra kerestek választ, mi vezette Dominique de Villepint arra, hogy 2004-ben, akkor belügyminiszterként, titokban nyomozást rendeljen el a később hamisnak bizonyult listákról. Az ügy 800 francia közéleti személyiséget kevert pénzmosás gyanújába, közöttük volt Nicolas Sarkozy jelenlegi belügyminiszter is.
Eredmény nélkül értek véget Pekingben az Észak-Korea okozta atomválság megoldásáról szóló hatoldalú tárgyalások. A résztvevők csupán megerősítették az egy évvel ezelőtti megállapodást, amely szerint Fennyán biztonsági garanciákért, diplomáciai elismerésért és segélyekért cserébe hajlandó leszerelni nukleáris fegyvereit. A ma zárult tárgyalás folytatásáról sem született döntés.
A brit hatóságok vádat emeltek a kelet-angliai Ipswich kisvárosban elkövetett sorozatgyilkosság ügyében. A vádlottak padjára azonban nem az elsőként elfogott gyanúsítottat ültetik. Hivatalos vádemelést a 48 éves Stephen Wright ellen tettek, 5 prostituált megölése miatt. A bíróságon ma ismertették vele a vádat, a meghallgatás január 2-án lesz.
Az angliai repülőterek forgalmában továbbra is súlyos fennakadások vannak a rendkívül sűrű köd miatt. A British Airways ma is törölte összes belföldi és több európai járatát, csak a Heathrow repülőtéren 40 ezeren rekedtek. 3 budapesti járat az előző napokhoz képest kisebb késésekkel közlekedett.
Az Egyesült Államokban vádat emeltek 8 amerikai tengerész gyalogos ellen 24 iraki polgár hidegvérű meggyilkolása miatt. Ez a legnagyobb szabású bírósági per, amelynek tárgya az amerikaiak által Irakban elkövetett kegyetlenkedés.
A gyilkosságok az iraki Hadisza városában történtek 2005 novemberében. Az amerikai katonák azután hajtották végre a vérengzést, hogy egyik társuk életét kioltotta egy út mentén elhelyezett pokolgép. A hadiszai tömeggyilkosság egyike volt azon súlyos eseteknek, amikor amerikai katonákat önkényeskedéssel, visszaélésekkel vádoltak az arab országban. A Kalifornia állambeli Pendleton támaszponton tegnap ismertetett vádirat szerint a katonai ügyészség 4 tengerész gyalogost előre meg nem fontolt gyilkosságok elkövetésével vádol. A másik 4 katonatiszt nem volt ugyan jelen a helyszínen, ám elmulasztották kivizsgálni az eset körülményeit, és jelentést sem tettek a gyilkosságokról feletteseiknek.
Abu Ghraib, Guantanamo, olyan nevek, amelyek mélyen bevésődnek az ember emlékezetébe. Az Egyesült Államok több mint 50 ezer ember tartott fogságban Irakban, Afganisztánban és a kubai amerikai támaszponton kialakított guantanamói börtönben, messze mindenki szemétől. A világ közvéleménye jobbára akkor figyelt fel e nevekre, amikor 2004 áprilisában napvilágra kerültek az amerikai és brit katonák kegyetlenkedéseiről készült digitális fotók. A csuklyás, meztelen, megkötözött iraki foglyok mellett büszkélkedő közlegények képei sokkolták a közvéleményt. A kezdetben Bush, amerikai elnök azzal mentegetőzött, hogy hibák mindenütt vannak, még a demokráciában is, és az esetek zömét elszigetelt jelenségnek minősítette. Az elrendelt vizsgálatok és a Genfi konvencióra hivatkozó emberi jogvédő szervezetek azonban fényt derítettek arra, hogy a közlegények részben saját fantáziájukra hagyatkozva, részben pedig felsőbb utasításra cselekedtek. Több tucat amerikai közlegényt elítéltek, ám mindez nem enyhíti a tényt, hogy 2001 és 2005 között több mint 100 esetben kegyetlenkedtek. 25 embert bizonyítottan halálra kínoztak, de számos öngyilkosság és a megaláztatásoknak tudható be.
Tisza dadai bohóckodás, ritka szenvedélynek hódol egy szabolcsi asszony. A részletek jönnek már is, előbb a többi hírről, előzetesen röviden. Életveszélyesen megfenyegették az illegális szeméttelepen filmező kiskunhalasi tévéseket. A rendőrség bűncselekmény ügyében nyomoz. Pécset megrohamozták az ételosztópultot, 2 millió forintnyi élelmiszercsomagot adományoztak a város hajléktalanjainak. Ünnepi hangverseny Vásári Tamással, az új évéhez hasonló karácsonyi koncert eddig még nem volt Magyarországon. Támadás a média ellen. Az egyik illegális szeméttelepnél forgattak a Halas Televízió munkatársai, amikor életveszélyesen megfenyegették őket.
Még mindig az események hatása alatt áll az a 2 kiskunhalasi televíziós, akiket az illegális pirtói hulladéklerakó filmezése közben megtámadtak. A tévéseket először feltartóztatták, majd betörték autójuk ablakát, végül Pirtótól Kiskunhalasig üldözték őket, és csak a rendőrkapitányság udvarán találtak menedéket.
Most már egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, de természetesen az azért megdöbbentett bennünket, hogy a munkáikat végző televíziósokat, újságírókat ilyen komoly atrocitás érheti, és hát nem tudjuk, hogy majd legközebb hol, mivel kell szembeállnunk. Azért is, mert hogy életveszélyesen megfenyegették az operatőr kollégámat és engem is, hogy elvágják a nyakunkat, illetve élve ellásnak bennünket, hogyha még egyszer oda csak a környékre is kimerünk menni. Hát ez nem jó érzés.
Az ügyben a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indult eljárás az autó ablakát betörő, pirtói illetőségű férfi ellen.
Újabb két kamion bukott le illegális gázolaj miatt a Barcsi határállomáson. Idén már 26 jármű tulajdonos ellen indult eljárás szabálysértés, illetve bűncselekmény gyanújával. A vámosok azt mondják, kétféle elkövetési mód ismert, vagy megnagyobbítják a gyárilag készült üzemanyag tankokat, vagy gyengébb minőségű, azaz olcsóbb gázolajat töltenek bele, mint ami az előírás. Barcson idén 8000 liter gázolajat foglaltak le a szakemberek. Pécsett 600 élelmiszercsomagot osztottak ki a városban élő fedél nélküliek között 2 millió forint értékben. Egy a hajléktalanokkal foglalkozó helyi alapítvány és az önkormányzat közösen szervezte az adományozást.
A csomagosztásra várva csak nem 200-an gyűltek össze. Nagy Imre egy éve él az utcán. Azt mondja, az étkezés számára nagyon egyszerű dolog.
Hogyha jut, akkor jut, ha nem, akkor nem.
Szinte megrohamozták a pultot, amely mögül a város polgármestere is osztotta az adományokat. Azt mondta, ez a pécsi akció fontos üzenetet hordoz.
Ezek az emberek közöttünk élnek, ezeknek az embereknek problémáik vannak. Nagyon sokszor persze saját hibájukból is kerültek a helyzetbe, bekerültek, de mindenképpen segíteni kell rajtuk.
Szalámi, sajt, kalács, narancs, szaloncukor, magdacsús.
A hajléktalanok azt mondják, egy darabig nem kell éhezniük, és már ez is valami.
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek és Mádl Dalma, Magyar Karitász jószolgálati nagykövete adta át azokat a személyre szólóan elkészített karácsonyi csomagokat, amelyeket több hazai és egy németországi katolikus iskola diákjai készítettek 350 rászoruló gyermeknek. A gyermekek a gyermekekért szolidaritási akció lényege, hogy a diákok saját játékaikból válogatnak szegényebb sorban élő társaiknak a szeretet ünnepén. A Szent Erzsébet Caritas központi már 9. alkalommal hívta meg a családokat a fővárosi Magyar Szentek templomába. Ritka szenvedélynek hódol egy tiszadadai asszony, bohócokat gyűjt, de azok közül is a használtakat részesíti előnyben. A gyűjtemény jelenleg a faluban egy kiállításon látható, de már máshonnan is jelezték, hogy szívesen bemutatnák a tárlatot.
Kicsi vagy nagy, pöttyös vagy csíkos, ülő, fekvő vagy hintázó, mindegy, csak bohóc legyen. A tiszadadai Sántáné Bence Jolánnak a kisfigurák gyűjtése a legnagyobb szenvedélye. Az asszony egy rádióműsor hatására talált rá egy évtizeddel ezelőtt új hobbiára. Az adás egy idős néniről szólt, aki elhunyt gyermekek kedvenc bohócának keresett új gazdát.
Akkor mondta, hogy hát ő valamikor a gyerekének csinálta nagyon nagy szeretettel, és most mivel már ő a végét érzi az életének, hát ezért szeretné olyannak oda ajándékozni, aki majd örömmel tovább fogja gondozni a kis bohóckát.
Jolánka néni gyűjteménye már a több mint 100 darabra gyarapodott. Akadit kötött és horgolt, papírból és porcelánból készült egyaránt. Az ország minden részéről kapott már bohócokat, olykor teljesen ismeretlenektől is, de akármerre jár, saját maga is vásárolja a figurákat. Az asszonynak azok a legkedvesebb darabjai, amelyeket láthatóan már sokat használtak. Szerinte ugyanis ezeket a bohócokat korábbi tulajdonosaik biztosan nagyon szerették.
Megállapodást kötött a Duna Televízió a Magyar Kábeltelevízió Szövetséggel az Autonómia csatorna műsorainak terjesztéséről.
A Cselényi László TV elnök és Kéri Ferenc a szervezet vezetője által aláírt szerződés értelmében a szövetség tagjai együttműködnek a Duna 2 Autonómia csatornának sugárzásában. A dokumentum kitér arra, hogy az Autonómia programja a Kábeltelevízió Szövetség tagjainak csatorna kínálatát bővítse.
Annak érdekében, hogy a Duna 2 autonómia műsorát az egész országban láthassák a nézők.
A Magyar Kábeltelevíziós Szövetséget 14 éve alapították. Jelenleg 230 tagja van. Az általuk sugárzott műsorok mintegy 1 millió háztartásba jutnak el.
Karácsonyi koncert várja a zenekedvelőket december 26-án a Kongresszusi Központban. A koncert média támogatója Duna TV.
koncert első részében Mozart S-dur két zongorás versenyének és Bizet Carmennyének hangjai csendülnek fel Vásári Tamás vezényletével. A második részben pedig operett részleteket és balett előadásokat láthatnak az érdeklődők.
Remélem, hogy családosról jönnek az emberek, tűnik ez egy karácsonyi ajándék lehet. Tulajdonképpen én, hogyha a karácsonyi ajándéka vennék a családomnak, akkor vennék egy jegyet valamilyen hangversenyre vagy színdarabra.
Ilyen az újévihez hasonló karácsonyi koncert eddig még nem volt Magyarországon.
150 éve december 23-án született Feszti Árpád. A jeles évfordulóról a festő leghíresebb alkotásának otthondadó Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is megemlékeztek. Nagy László igazgató méltatójában úgy fogalmazott, a körkép a magyarság egységének szimbóluma.
A Feszti körképnek ez a részlete sokak számára ismerős világszerte. Az elmúlt évtizedben 62 ország 2650 magyar lakta településéről mintegy 3,5 millióan látták.
Szeretik, csodálják és csodálatos mondatokkal övezik a ide látogató külföldiek és hazaiak egyaránt. Vagyis a nemzeti kulturális örökség megőrzésének a szimbólumaként is áll itt Ópusztaszeren Feszti Árpád alkotása.
A festőnek az operaház freskóin kívül ez az egyetlen éppen maradt alkotása, amely hosszas hányattatás után talált otthonra a parkban. Nem véletlen, hogy éppen itt, hiszen Anonymous gesztája alapján a vezérek a honfoglalást követően Ópusztaszeren alakították ki az új haza belső rendjét.
Az emlékpark erre a mondára, mondavilágra alapozva jött létre. Nyilván ennek a szerves része a képi megjelenítése a Kárpát-medencébe való bejövettel, így tartoznak ezek össze.
Az 1700 négyzetméteres, 15 méter magas és 126 méter hosszú körkép a honfoglalás ezredik évfordulójára készült el. Nagy sikerrel mutatták be, így Feszti Árpád már életében is részesült az értejáró elismerésben. Az érdeklődés azóta is töretlen, és megnyílt a 100. emlékkönyv is a látogatók számára.
A híradó véget ért, de még mielőtt elbúcsúznék, van idő arra, hogy előzetesen halljunk néhány sporthírt. Szőke Viktória már a stúdióban. Szervusz, Viki!
Szervusz, Edith, köszöntöm a kedves nézőket! Újabb élvonalbeli labdarúgóedzőt menesztettek állásából, ezúttal Újpesten. A részletekkel mindjárt jövünk, ezen kívül megszólal az évedzője Fábián Né Rozsnyói Katalin, és spanyol labdarúgással is várjuk Önöket.
Köszönöm szépen, utánatok jön a váltóm, a Serfőző Kriszta a műsorvezető. Szervusz, Kriszta!
Szervusz, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket! Mai adásunk rendhagyó módon a Vörösmarty téről jelentkezik, ahonnan beszámolunk a karácsonyi vásárokról, de nem csak innen, hanem országszerte. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket ma este, fél hét után pár perccel. Várjuk Önöket!
Köszönjük szépen! Én legközelebb 25 óra 40 perckor jövök, addig is viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Azonnali hatálya a rendkívüli felmondással menesztették Valer Dient, a labdarúgó Borsodi Ligában negyedik helyen álló Újpest labdarúgó csapatának eddigi vezetőedzőjét. A klubvezetés értékelése szerint a belga szakember több alkalommal sem tartotta be feladatköréből adódó kötelezettségeit, illetve játékosokat kísérelt meg a klubvezetés ellenhangolni és arra rábírni, hogy külföldre igazoljanak. Január 5-én Schmidt Pálnak, a MOB elnökének kezdeményezésére az alelnökök, a főtitkár, a legeredményesebb olimpiai sportágak szövetségeinek vezetői, valamint a Nemzeti Sportszövetség elnöke megvitatja az ötkarikás felkészülés helyzetét. Az egyeztetésre azért van szükség, mert a jövő évi állami támogatás elosztásáról többféle adat került nyilvánosságra. A novemberben ígért 1,7-1,8 milliárd forint helyett már csak 1,4 milliárd áll majd sportolóink rendelkezésére. Zsinórban hatodszor lett az évedzője Fábián Né Rozsnyói Katalina, a női kajakosok sikertrénere, akinek tanítványai valamennyi aranyérmet itthon tartották a szegedi világbajnokságon.
Sajnos ez vele járója a felkészülésnek, hogy itt is kell kínoznunk magunkat.
A magyar női kajak sikerek megalapozója, az edzők nagyasszonya Fábiánné Rozsnyói Katalin a Római part egyik szállodájának minden igényt kielégítő fitness termében kínozza az idei VB-n az összes női számot megnyerő lányokat. Nyilván nem véletlenül lett megint ő az év edzője.
Tudtam, hogy most hatodszor fogom zsinórba megkapni, de én mondtam, hogy tíznél nem állok meg. Úgyhogy még van egy pár. Az edzések is, meg a pihenések is, meg a szabadidőknek a felhasználása is úgy bonyolódik le, hogy én beleképzelem magam az ő helyükbe. Ezt egy férfi nem tudja, az csak a követelményt tudja elvárni egy női versenyzőtől. Én viszont én tudom, hogy milyen nehézségekkel kell egy női versenyzőnek megküzdeni azért, hogy ő a csúcson, az élvonalban tényleg hosszabb ideig meglegyen.
Zárásként spanyol labdarúgást láthatnak a klubvilágbajnokság döntőjében alulmaradó Barcelona az Atletico Madrid elleni bajnokin próbált vigasztalódni.
Hosszú utazás után hosszú menetelés sikeres lezárására készült a Barcelona az utóbbi időkben legyőzhetetlen mumussá vált Atletico Madrid ellen. Az első félidőben szinte csak a bajnok próbálkozott a góllövéssel, ám sem Deco, sem Xavi kísérletei nem jártak eredménnyel. Aztán a 41. percben jött Ronaldinho, aki szabadrúgásával alaposan meglepte Leo Francót, ekkor úgy tűnt megtörik az átok és legyőzheti a Barca az Atleticót. Ám a második félidőben egy nem túl gyakori ellentámadás végén az ifjú argentin Kun Agüero betalált Victor Valdes kapujába, és mivel a katalán csapata továbbiakban is kihagyta minden lehetőségét, egy-egyes döntetlennel búcsúztatták a felek a 2006-os évet.
Sportiradóval még egyszer a közbeszéd után jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
A lovaglás a lovasportnak egy olyan ága, ahol a ló idomítottságát és a lovas kontaktusát a lóval mérik vagy mérjük különböző olyan versenyfeladatokban, ahol előre meghatározott sorrendben kell különböző produkciókat, különböző mozdulatokat a lovasnak és a lónak végrehajtani. Ezt pontozza három versenybíró, és így alakul ki a végén egy eredmény az adott kategóriában. De én úgy gondolom, hogy a látvány, tehát a lovasok öltözéke, a lovak ápoltsága, az aláfestő zene, maga a lovarta feldíszítve virágokkal, és természetesen egy szép program, tehát egy jól bemutatott program, egy laikus néző számára is olyan élményt jelent, ahogy itt talán a verseny mutatja is, hogy sikerült nézőket toboroznunk, és sikerült egy nézőközönséget kicsalni a lovartába ezen a gyönyörű novembernapon. Szakmai és nem szakmai támogatóink is vannak, én mindenképpen szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult.
Jövő januárról lesz 6 éves a lovarda, akkor kezdtük el építeni, gyakorlatilag 4 éve rendezünk versenyeket, és az a mostani téli kupa, ez az első olyan fedeles díjlovagló kupa, ami itt a régióban előfordul. Azt gondolom, hogy egy elég jó létszámmal, egy elég jó szervezéssel sikerült ezt megoldanunk. Az eddigi díjugrató versenyek után most egy kis szint viszünk a dologba.
A magyar embereknek mindig is a vérében volt a lovaglás és a lótartás. Ezért lenne igazán fontos az, hogy a politikusok és a kiemelt támogatók, a szponzorok jóval több erőfeszítést tegyenek a fiatalok támogatása érdekében, hogy az európai standardhez minél gyorsabban fel tudjanak zárkózni. Mert a magyarok génjeiben benne van a lovaglás.
Éve az Önök szolgálatában. Köszönjük, hogy idén is minket választottak. Találkozzunk jövőre is. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Magyar Posta.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medence északi területei sok volt ma napsütés, ugyanakkor délen, délnyugaton felhősebb volt az ég. A jelentős változást okozó légköri frontok továbbra is elkerülik térségünket, és amolyan átlagos téli napok várnak ránk a folytatásban is. Ma éjszaka általában változóan felhős lesz az ég, kisebb köd, illetve párafoltok ismét kialakulhatnak. A hőmérséklet hajnalra mínusz 1 és mínusz 7 fokig csökken, a derült tájakon bizony igencsak hideg lehet hajnalra, illetve akkor a reggeli órákra. Aztán holnap délelőtt ismét változóan felhős lesz az ég, délután pedig a Kárpát-medence nagy részén bízhatunk egy kis napsütésben. A hőmérséklet csúcsértéke holnap általában 3 és 5 fok között alakul, a légmozgás is gyenge lesz, tehát egy amolyan csendes, eseménytelen nap áll előttünk már időjárási szempontból mindenképpen. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában még mindig nem kell fronthatással megküzdeniük. Azok pedig, akik a karácsonyi ünnepekre elutaznak, autóba ülnek, nos napközben mindenképpen ideális úti körülményekre számíthatnak. Azért a hajnal és a reggeli órákban mindenképpen legyenek óvatosak, hiszen helyenként ismét kialakulhatnak köd, illetve párafoltok. Érdemes ezeken a területeken egy kicsit lassabban vezetni. És akkor lássuk a karácsony időjárását. Vasárnap, tehát december 24-én a reggeli köd, illetve pára feloszlása után változóan felhős lesz az ég, és délután akár még helyenként a nap is kisüthet. A hőmérséklet ezen a napon 1 és 6 fok között tetőzik. Aztán hétfőn az északkeleti tájakon kisebb húszálingózás, illetve havazás előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző. A Kárpát-medence nagy részén továbbra is változóan felhős lesz az ég, és egyre makacsabbnak bizonyulnak majd a reggeli köd, illetve párafoltok. A hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul. Kedden pedig egy igazi hideg téli nap áll előttünk sok napsütéssel. A hőmérséklet csúcsértéke ezen a napon mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű. Az éjszakák pedig igencsak hidegek lesznek, a hőmérséklet hajnalra a most következő napokban általában mínusz 2 és mínusz 7 fokig csökken. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Csendes éj! Ünnepeljünk együtt! Karácsony este ismét együtt a Nemzet a Duna Televízióban. December 24-én ünnepeljük az advent időszakában született gyermekeket, a nemzet örömteljes gyarapodását. Ha környezetében, a világ bármely pontján tud olyan magyar kisbabáról, aki advent időszakában született, küldje be a csecsemő nevét, születési helyét, időpontját, s ha közölni szeretné a fényképét is, valamint a szülők nevét, címét és telefonszámát. Három baba részére értékes ajándékot sorsolunk ki karácsony este a Duna Televízióban. Jelentkezni lehet a Duna Televízió címén 1016 Budapest, Mészáros utca 48. A borítékra feltétlen írják rá Csendes éj.